Én is szeretettel köszöntök minden egybegyűltet. Ambrusz Gábor vagyok, és Zsuzsi Vala feleségemmel vagyunk itt, és megpróbálok erről az egységről az anyagiak terén egy néhány gondolatot megosztani. Hogy kezdjem azzal, hogy amikor édesanyámmal telefonon beszélgettem, hogy ez lesz a téma, akkor ő neki a spontán válasza az volt, hogy ja igen, ez sok helyzetben, nagyon sok családban probléma, hogy az egyik fél máshogy költekezik, mint a másik. Ebből egyértelműen következik az a megoldás, hogy a házas pároknak tekintettel kell lenni egymásra, és mindenki úgy költekezzen, és akkor talán erről lehetne beszélni most itt, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. De amikor készültem erre az előadásra, akkor nagyon sok egyéb dolgot kellett, hogy észrevegyek. Az először is kezdeném azzal, amivel a közgazdaság tankönyvek szokták a pénzt, hogy mi a pénznek a szerepe. Kettő jellemzője az, ami most előkerül. Az egyik, hogy értékmérő, a másik pedig az, hogy felhalmozási eszköz. Van még több szerepe is, de nagyon érdemes azon elgondolkodni, amikor az anyagiak terén való egységről van szó, hogy az értékmérőt nem tudjuk jól elosztani. Hogy vannak a mi értékeink? Amikor valaki lázas, tegyük fel, hogy lázas beteg a gyerekünk, akkor mit kell csinálni? Először is azon gondolkozunk, hogy lázat csillapítani, de kérdés az, hogy ezzel megoldódik-e a gyermek egészsége. Én azt hiszem, hogy az orvostan hallgatók 6 éven keresztül nem a lázcsillapítást tanulják az egyetemen, hanem ennek súlyos okai lehetnek mögött, ami esetleg lázban jelenik meg. Ugyanakkor a mai előadás itt most a lázcsillapításról szól ebben az analógiában, de amikor gondolkodunk, és amikor beszélni fogok, én azt hiszem, hogy mindnyájan gondolni fogunk arra, hogy igen, ez nálunk hogyan is szokott megtörténni, milyen fajta problémák jöttek elő, hogyan próbáltuk megoldani, sikerült, nem sikerült, akkor nagyon fontos, hogy arra gondoljunk, hogy nem a láz a legfontosabb dolog, az egy tünet, lehet veszélyes a lázat csillapítani kell, megvannak erre a technikák, ugye a priznic, hűtőfürdő, a lázcsillapító tabletták, mikor, milyen időközönként, ennek megvan a maga rendje, erről szeretnék valamennyire beszélni. Azt viszont mindenki maga tudja megállapítani, hogy ezek mögött, emögött a láz mögött csak egy egyszerű vírus van, ami mostanában terjed, és csak tüneti kezelést lehet alkalmazni, vagy pedig mögötte van egy olyan góc, egy olyan gyulladt terület, aminek a meggyógyítása nélkül a lázcsillapítás az csak ideig, óráig történő javulást hozhat. Tehát, mint értékmérőt, hogyan osztjuk be, hogyan viszonyulunk hozzá elsősorban, ez megmutatja, hogy milyen a mi értékrendünk a családon belül. Milyen értéket képvisel a feleségem számomra, és ez ugye lecsapódik valamiféle mérőszámban, amit forintokban lehet, amennyiben ez egy olyan dolog. Egy másik nagyon fontos dolog az, hogy tudnunk kell azt, hogy a sátánnak a szüntelen munkálkodása többek között abban jelenik meg, hogy a házasságban a házas felek közé éket verjen. Ezt nagyon különböző dolgokban tudja megtenni, kisebb dolgokban, nagyobb dolgokban. Azt tapasztaljuk, hogy az anyagi terület is egy ilyen dolog, amit a sátán használ arra, hogy nehogy az egység megvalósuljon. Mindnyájan úgy szocializálódtunk ebben a pénzorientált társadalomban, hogy a pénzt, a vagyont, azt jó dolognak tartjuk. Nem akarok erről beszélni, az ige beszél arról, hogy a gazdag ember ezt biztonságnak tartja. Én azt feltételezem, hogy mi az urat tartjuk a biztonságunknak, és nem a vagyont. Ugyanakkor mégis azt látjuk, hogy nagyon sok dologhoz kell a pénz, és amit teszünk a mindennapi életben, ez legtöbb dolog, az pénzzel mérhető. Minden nap étkezünk, háromszor, négyszer, mit eszünk, mennyibe kerül. Csak egy kis vajas zsömlére van pénzünk, vagy pedig téli szalámi, túró, rudi, minden van az asztalon. Miben ruházkodunk? Hol lakunk? Hova megyünk kirándulni? Megyünk-e kirándulni? Ezek mind olyan dolgok, amelyek a pénzkezelést igényelnek, és ezzel a konfliktussal éppen ezért a napnak legalább az ember 8-10 órájában találkozik, amikor éppen ilyen dolgok előkerülhetnek, és ez szüntelen tud konfliktus helyzetet okozni. Hogyan kezeljük? De először még a problémát, a diagnózist szeretném egy kicsit körbejárni, és majd csak utána a megoldási javaslatot. Az emberek valamilyen szinten két szélsőség között valahol el lehet helyezni, ez a két szélsőség pedig mint spórolós ember, vagy mint költekező ember. Itt a magamnak S betűvel írtam a spórolóst és költekezőt K-val. A spórolós az talán szebb szóval úgy lehet mondani, hogy beosztó. A jellemzője az, hogy a jövedelem egy részét a jövőben szeretné elkölteni. Ezt különféle megfontolásokból, anyagi biztonság, tudja azt, hogy valamit csak akkor lehet elérni, hogyha összegyűlt bizonyos dolog. A költekező viszont ezzel szemben olyan, akinek égeti, úgy szokták mondani, hogy égeti a pénz a zsebét, hogyha pénzhez jut, akkor azt gondolja, na most végre megvalósíthatom a vágyaimat, megvehetem ezt, ennyi pénzem van. És ez két véglet, világos, hogy mindenki valahol ezen a skálán van, még az is lehet, hogy egyik dologban az ember inkább költekező, a másik dologban inkább megtakarító. Ennek nagyon sok dologtól függ, részben örökletes, azt is látjuk, hogy családon belül azonos neveltetés mellett is van, úgyhogy az egyik gyermek sokkal inkább a megtakarítások felé, a hosszabb távú gondolkodás felé megy, a másik viszont másiknak égeti a pénz a zsebét, és nem lehet rá zsebpénzt bízni, mert egyből elfogy. De sokkal fontosabb, én azt gondolom mégis, hogyha felnőtteket nézünk, különösen amikor egy házasság létrejön, és két különböző családból, hogy milyen mintát hoztak a családból. Hogy hogyan bántak a szülők a pénzzel, ez jelentős mértékben meghatározza azt, hogy hogyan fog ő gondolkozni, amikor házasságot köt. Hadd mondjam azt, hogy van olyan is, hogy változik ez a hozzáállás. Olyan valaki, aki egyébként úgy nem sokat foglalkozott azzal, hogy meg kellene takarítani, és hogy körültekintően kellene a pénzt kezelni. Van úgy, hogy a házastársnak az felelőtlen költekezése miatt rákényszerül arra, hogy megtanuljon beosztónak lenni, mert érzi az ezzel kapcsolatos nehézségeket. Tehát ez időben is változik, és nem kell magunkat elkönyvelni olyannak, hogy ja, hát én ilyen vagyok, szüleim ilyen voltak. Lehet változni, kell változni, hogyha az Úr azt mondja nekünk. Hogy térjek most fel rá arra, hogy háromféle lehetőség van, hogyha a végletekbe gondolkodunk, hogy a két spórolós vagy beosztó ember köt házasságot, milyen lesz akkor az ő pénzkezelésük. Azt látjuk, hogy egységbe lesznek, mindig lesz elég tartalékuk, valószínűleg szerényebb körülmények között fognak élni, tehát nem élik fel a rendelkezésre álló jövedelmüket, viszont a gyermekeiknek szép örökséget fognak vélhetően emiatt tudni hagyni. És ez az örökség, ez kettő részben, summában, tehát lesz olyan, hogy amikor a gyermekeik kirepülnek, akkor anyagilag tudják segíteni, de ami talán ennél még sokkal fontosabb, hogy megtanítják a gyermekeiket a pénzt kezelni. Az, hogy látják a gyermekek, hogy igen, apu ennyit keres, esetleg jól keres, mégis nem az van, hogy amire csak gondoljuk, akkor egyből elmegy a pénz. A másikhoz a költekező magatartáshoz, ahhoz nem kell sok tanulás. A reklámok azok talán 100%-ban megmerem kockáztatni, hogy erre építenek, hogy most költsél. Nemrégiben bejöttek a banki reklámok, ott elsősorban pedig az van, hogy most költsd el a jövőben megkeletkezendő jövedelmedet is már. És ez olyan könnyebb dolog, ezt látjuk, hogy gyermekeknél is ez spontán jön, erre nem kell tanítani az embereket. A másik felállás, azt gondoltam, amikor úgy először gondolkodtam a témán, hogy ott is van egység. Van pénzük, kaptak pénzt, hát akkor gyorsan elköltik, és sokkal fontosabb a házasságban az egység, mint az anyagiak. Ezt azt hiszem, hogy leszögezhetjük. Csak amikor elkezdtem az előnyöket és a hátrányokat venni, akkor hátrányt a beosztó családnál csak azt láttam, hogyha ez a beosztás, ez a takarékoskodás olyan mértéket ölt, ami esetleg beteges, hogy tehát van a spórolásnak beteges változata is, hogy semmit nem költ magára senki, és aztán a végén, amikor meghagyval óriási vagyonokat, ez klinikai eset, és én azt gondolom, hogy ez elsősorban a fukarságból, és nem pedig a megfontolásból származik, nem az ilyenekről szólok. Tehát az lehet, hogyha valaki nem költi el a jövedelméből azt, amit lehet, hogy el kellene költeni, akkor negatívumként nekem csak olyan volt, hogy lehet, hogy a gyermekek azt gondolják, hogy hát mi kimaradtunk abból, hogy a család elmenjen nyaralni valahova. Most nem a Seychelles-szigetekre gondolok, hanem az, hogy amikor nőnek a gyerekek, akkor jó, hogyha az ember arra áldoz anyagiakat is, nem csak időt, hogy a család egységét, a gyermekekkel való együttlétet egy szép környezetbe lehet ezt olcsó helyen is csinálni, ki a saját pénztárcájánál, de ezt tudtam csak gondolataimban negatívként hozni a beosztó házaspár pénzkezelésével szemben. Amikor viszont próbáltam a pozitív és negatív dolgokat a két költekező házassággá esetén végig számba venni, akkor pozitívumnak talán ez volt az egyetlen dolog, de ez is kérdés, hogy a megvalósított nyaralások. De itt nagyon fontos az, hogy nem biztos az, hogy a gyermek, hogyha olyan, az ilyen családban általában a gyermek is, hogyha kér valamit, esetleg hisztizik valamiért, akkor ő is természetesen hamar megkapja a kívánt dolgot, és ez egyáltalán nem biztos, hogy pozitív dologként csapódik le hosszabb távon. Amikor az ilyen családban felnőtt fiatal kikerül az iskolapadból, családot alapít pályájának az elején, általában kevés anyagiak állnak rendelkezésre, és ez mindig nagyon fájdalmas dolog, de hát akkor most eddig nem ehhez szoktam. Olyankor felnőtt korba kell megtanulni, beosztani azt, amit korábban nem tanult meg beosztani. Sajnos, akik nem családban nőnek fel, hanem állami intézetekben kényszerülnek betagozódni a társadalomban, nagyon sok esetben látjuk, hogy ez óriási hiányosság, és amikor a 18 évesen kikerülnek az életbe, akkor talán ez az egyik legnagyobb problémájuk, hogy nem tanulták meg azt, hogy mi az, hogy a pénzt értelmesen beosztani. Viszont milyen negatív dolgokat szedtem össze, hagy soroljak fel egy néhányat. Hogyha mind a két fél költekező, akkor könnyen megesik az, hogy nem minden hónap végén lesz elég pénzük. Rendszeresen kölcsön kell kérni valakitől. Ennek a negatív hatását a család érzékeli, a gyermekek érzékelik, hogy nem mindenütt olyan szívesen látottak. Hogyha hónap vége felé meglátok egy házas párt, akik tudom, hogy szoktak hozzám járni, akkor már tudom azt, hogy ha lehet, akkor inkább próbálom az utca túloldalát, mert nem biztos, hogy kellemes azt mondani, hogy adok, vagy azt sem, hogy nem adok. Azért, mert nem tanultak meg az anyagiakkal helyesen bánni. van az ennél nem sokkal jobb dolog, amikor bankkölcsönökkel adósodik el az ember. Ezt az amerikai társadalom a 80-as években, 70-es, 80-as években, a magyar társadalom pedig most egészen tavaly őszig, azt hiszem, hogy ezt mutatják a számok, hogy egyre több ember egyre több kölcsönt vett fel, és most, amikor beütött a krach, a válság, akkor a szakértők erről beszélnek, hogy ez a rettenetes probléma, hogy el van adósodva a lakosság és az állam egyszerre, és nem tud az egyik a másiknak segíteni. Az Amerikában a 80-as években azért nagyon sokat tanultak, és onnantól kezdve változott, nem tudom, hogy itt nálunk hogy lesz. Hogy egyik hitelből a másikat. Elfogy a folyószámla hitel, akkor egy kis ingatlan hitel. Milyen örökséget fog hagyni az ember a gyermekeire? Ráhagyja a házát tele jelzáloggal, és egy olyan modellt mutat, hogy nem tudták szüleim se kezelni a pénzt, én akkor kitől tanuljam meg. És van egy olyan dolog, ami jellemzi azt is, amikor egy beosztó és egy költekező házas pár van, de épp úgy megjelenik, hogyha két költekező házas pár van, ugyanis a pénz rendszeresen elfogy, hogyha a költekezés az meghaladja a bevételeket. Ez pedig az, hogy nem mindenre jut dolog, anyagi forrás. És olyan dolgokra nem jut, amit én szeretnék, és nem biztos, hogy a társam szeretne. Lehet, hogy olyanra nem jut, amikor mind a kettőnk szeretne, épp úgy feszültségforrás. Miért fogyott el a pénz? Azért, mert te megvetted már megint azt a, és akkor lehet mondani, hogy hányadik pár cipőt a hölgyek, vagy pedig a kocsidra, mit tudom én, milyen kütyüt, meg miért kellett olyan drága autót venni, azért fogyott el a pénz, te menjél el koldulni másoktól, én nem fogok elmenni, nekem már nincs hozzá képem. Annyi ilyenfajta nehézség és probléma van bedrótozva az ilyen házasságba, amit nem lehet máshogy meggyógyítani, csak hogyha a pénzkezelés helyesen történik. Addig, amennyi pénzt Isten ad, felelősségteljesen. Isten ezt várja tőlünk, hogy felelősséggel éljük a hívő életünket, és ez meglátszik az értékmérőben is, az anyagiakban is. A 2008-as évben, tehát a legutolsó karácsony idején a kereskedők azt mondták, hogy szinte nem lehetett tapasztalni azt, hogy csökkent a forgalom az üzletekben. Ugyanakkor most jöttek ki a KSH adatok, és azt mutatja, hogy az utolsó negyedében pedig mennyire visszaesett minden. Mi történhetett? Nagyon sokan azt mondják, hogy sokakat elbocsátottak, végkielégítést kaptak, volt miből vásárolni. Ezek olyan problémákkal jelentkeznek, amik utána a házasság egyéb területét érintik. A pénztelenségben az ember nagyon kilátástalan. Ezért nagyon fontos, hogy Istentől vett bölcsességgel, tőle elkérve kell, hogy beosszuk azt, és megéljük azt, amit Isten ad nekünk. És ugye, ami még az egységnél nagyon fontos, hogy azt végig gondolni, hogy mik az én igényeim, és mik a feleségem igényei. Említettem, hogy a férj általában nagyon sokszor szereti, hogyha jó műszaki dolgai vannak, elsősorban a legdrágább műszaki dolog az autó, és hogy hát az autó az kell, mert hát az nem lehet, hogy rossz autó, meg státuszszimbólum, és elmegy a pénz. A feleségnél lehet, hogy ugyancsak öncélú dolgok, itt a ruházatnak a jelentős vásárlása, a fitness és egyéb hasonló elfoglaltságokra való indokolatlannak nevezhető költekezések fordulnak elő gyakran, Ezt mindenki végig tudja gondolni azt, hogy mi az, ami nekem fontos, és én akarom magamnak a párommal szembe. Hogy nem fog mindenre jutni, de hát az nekem fontos. Nagyon sokszor az anya teljesen jogos dolgokat kér a gyerekeinek, mert a férj nem veszi észre azt, hogy a gyermekeit igenis normálisan ruházni kell, normális ételeket kell adni neki. Néha viszont a gyermekek okozzák aztán ugyanezt a feszültséget, hogy esetleg valamelyik szülő azt gondolja, hogy hát a gyermeknek már mobiltelefonja nincsen, hát hogyan lehet az, hát kell egy előfizetéses mobiltelefon, hát már iskolába megy. Láttam már ilyen dolgokat is. Hogyan tudunk egységbe lenni? Sokkal könnyebb akkor, hogyha beosztóan gondolkodunk, felelősségteljesen. De erre majd egy kicsit később még ennek a technikájára rátérek. Egy másik nagyon fontos területe nem a költekezés, hanem a pénz kezelésnek a én pénzem, te pénzed előfordulása házasságon belül. A családot úgy definiálja a társadalom, hogy az egy gazdasági egység, az együtt gazdálkodik. Kívülről nézve ez így van. És belülről, hogyan szoktuk mi ezt csinálni? Akkor, amikor nálunk is a felállás kisgyermekek esetén jellemzően szokott lenni, hogy az egyik fél dolgozik munkahelyen, és pénzt keres, a felesége pedig otthon van a gyermekekkel, és dolgozik otthon, csak ezért nem kap pénzt, vagy legalábbis minimálisat. Viszont a feladata az, hogy legyen minden. Néha ez is szokott problémákat okozni, de én úgy gondolom, hogy kisebb problémát szokott okozni, mint az, amikor mindkét fél dolgozik, és az egyik mondjuk keres 150 ezer forintot, a másik meg 130 ezer forintot, és akkor olyan könnyen van az, hogy hát az enyém erre a folyószámlára megy, a másik a te folyószámládra megy, ez az én pénzem, az a te pénzed. És mi van a villanyszámlával? Ki hagyta nyitva, ki hagyta égve a lámpát már megint egész éjszakára? Miért ilyen magas a villanyszámla? Különösen itt a részszámlázások miatt van az, hogy az éves leolvasásnál az utolsó összeg az egy több tízezer forinttal megemelt összeg. Miért van az? Persze, mert te használod állandóan a számítógépedet, ahogy otthon vagy állandóan fogyasztja az áramot. Miért kell, hogy legyenek ilyen konfliktusaink? A gyerek kinek a gyereke, nem a miénk? Akkor, amikor az iskoláztatáshoz plusz pénzek kellenek, ki fizesse? Miért kell, hogy ilyen konfliktusok legyenek? Nagyon kell vigyázni arra, hogyha külön pénztárcán vagyunk, akkor az én gazdagodásom az részben a társam rovására fog menni. Tehát magyarul én akkor tudom, hogyha egy család külön pénztárcát használ, és azt mondja, hogy hát én most túlórázok, és ebből a pénzből majd fogunk tudni autót venni, és hogy az az én autóm lesz, hogy fogom én tudni azt mondani a feleségemnek, hogy itt van, tessék, használjad nyugodtan, én megyek busszal, mert most nekem te mész a gyerekekért. Tehát az az én autóm. Akkor, amikor az ember erre az útra lép, hogy elkezd külön anyagiakat tenni, onnantól kezdve már csak egy következő lépés az, hogy külön lakás is lesz, és kész a válás. A házassági egység az akkor egység, hogyha egyek vagyunk. Amikor a Laci és az Oti beszéltek a szexualitásról, akkor azon gondolkodtam, én meg agyamba, ugye én már állandóan, amikor készülök, akkor, hogy hogyan kapcsolódok, ezen gondolkodtam, hogy hát amikor egy testi egység megvalósul, egy intim környezetben, akkor Következő pillanatban meg az van, hogy de te nem fizetted ki azt, és az a te pénzedből kéne, hogy menjen. Hát ez megöli az intimitást, megöli az egész házasságot. Nagyon fontos, hogy egy pénzünk van. Még akkor is, hogyha ez technikailag két számlán bonyolódik, két pénztárcánk van, nem szeretem, hogyha a tudomásom nélkül vesz ki a Zsuzsi a pénztárcámból, mert esetleg azt gondolom, hogy van pénzem, és bemegyek a boltba, és akkor derül ki, hogy nem. De olyan normális az, hogy megbeszéljük, hogy tudsz adni pénzt, van neked? Igen, tessék, itt van. És akkor ez a technikai dolog eltűnik, hogy két fizikai pénztárcánk van, mert két helyen töltjük a napnak egy jó részét. De az mégis egy pénz. Egy üvég kerül. Az ő meggazdagodása az én meggazdagodásommal jár, sőt. És még egy kicsit visszatérve arra, hogy amikor elkezdtünk udvarolni, akkor ugye két különálló személyiség voltunk, meglehetősen csóró voltam még ott egyetem után, és nem jelentett az gondot, hogy én most a másiknak adom. Hát az volt a célom, hogy adjak neki minél többet, mert önmagamnak adom, hát egyé leszünk. És ez is történt. És akkor a házasságban pedig elkezdünk egy másik folyamatot, hogy ja, ez az én pénzem, ez más dolog. Dugi pénz. Gyakorlatilag ugyanerről van szó. A dugi pénz egy megengedett dolog karácsony előtt, meg születésnap előtt. Ellenkező esetben rombol. És most, hogy itt a különféle problémákat megpróbáltam kifejteni, amelyek legjellemzőbbek talán az anyagiak kezelése terén, akkor egy kicsit szeretnék arra rátérni, hogy mi a megoldás. De a legelején is mondtam, ugye, hogy egységre kell jutni. Hogyan lehet egységre jutni? Hát alapvetően, ami a legfontosabb, kettő feltételét látom, egyik a kommunikáció, a másik pedig a rend, rendezettség. Érdekes igevers az, amit a Jeremiás könyvének a 31. fejezetében a próféta így ír le, Istennek a szavai ezek, hogy ha majd eltűnik a rend a színem elől, így szól az Úr, akkor szakad magva Izraelnek is, és soha többé nem lesz az én népem. És hogy egyértelmű legyen, hogy itt miről beszél, hogy ez nem fenyegetés, hanem ez egy biztatás, azt mondja, hogy úgy folytatja, hogy ha majd meg lehet mérni az eget odafent, és ki lehet kutatni a föld alapjait idelent, akkor vettem meg én Izrael utódait mindazért, amit elkövetett. Tehát Isten elő, de hát ezt látjuk az egész Bibliában, az Ószövetségben különösen is, hogy Isten azt mondja, hogy én előttem rend legyen. Elmondta, hogy pontosan mit, hogyan kell csinálni a Szent Sátorban, az Isten tisztelet kapcsán. Azt lehet látni, hogy Isten nem a rendetlenség Istene. A sátán az össze-vissza dobáló, aki a rendetlenséget csinálja. Aki azt mondja, hogy élj spontán, élj úgy, ahogy éppen eszedbe jut. Ne legyen az életedben rend. Mert a rend az önfegyelemmel jár, önmegtartóztatással jár. Tehát az egyik dolog a rend az anyagiak terén. Úgy, ahogy mennyire azt látjuk, hogy az szükséges, igen, hogy rend legyen az otthoni anyagiaink terén is. És a másik pedig a kommunikáció. A korintusi első levélben Pál apostol úgy fejezi be a levelet ott különféle intések között, hogy minden dolgotok szeretetbe menjen végbe. A pénz körüli kommunikáció az milyen? Szidom a másikat? És az egyetlen megoldást, amit látok, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni, az az, hogy előre felkészülni arra, hogy erről beszélgetnünk kell. Azt érzékeli mindenki, hogy a társának van-e ezen a téren problémája, és hogy milyen jellegű problémája van. Nem biztos, hogy pontos információi vannak, de hogy le kell ülni és megbeszélni, az biztos. Nagyon jó, hogyha ez a beszélgetés, ez nem egy spontán beszélgetés. Ez spontán módon is sokszor megtörténik, de a javaslatom az, hogy célszerű ezt úgy csinálni, hogy előre megbeszélni, hogy most le kell ülni, és megbeszélni az anyagi terveinket. Ehhez nyugalom szükséges, szükséges ilyen technikai eszköz, mint papír, ceruza, a szó elszáll, az ember valamire emlékszik, valamire nem, meg zsebszámoló, hogy az ember tudjon értelmesen tervezni, gondolkodni, és ami a legfontosabb, hogy ezt a megbeszélést úgy tenni, hogy tudatosan Isten színe előtt. Magyarul, kérjük Isten segítségét, hogy az anyagiakat jól tudjuk beosztani. Én azt gondolom, hogy ha egy ilyen légkörben ülünk le, akkor ez nem fog veszekedésbe átcsapni. Még akkor is, hogyha fájó dolgokat kell tapasztalni, hogy hát igen, én itt önző voltam. Én itt azért van kevés pénzünk, mert itt önfejű voltam, ott meg önző voltam. És nem ezt kellett volna csinálni, és ez fájó dolog, és az ember nagyon sokszor ilyenkor a másikra kezd haragudni, mert önmagával nincs nyugalma, nincs megbékülése. De hogyha ezt Isten jelenlétében tudjuk ezt a kommunikációt megtenni, akkor a megbocsátás is ott van, mert ő azt ígérte, hogy ő ott van közöttünk. A Szent Lelke figyelmeztetni fog bennünket, hogy rossz úton haladsz, a másikat akarod vádolni. Így nem lehet előre jutni. És ekkor lehet végig gondolni azt, hogy mi az, amivel rendelkezünk, célszerű tervet készíteni. Mostani álláspontunk szerint ennyi összeggel fogunk tudni havonta rendelkezni. Mire fogjuk költeni? Ehhez kell a zsebszámoló meg a papír ceruza, hogy a kettő az úgy arányba legyen. Ennél a tervezésnél még egy nagyon fontos elv, amit a Timóteushoz így ír Pál apostol, hogy semmit sem hoztunk a világba, és nem is vihetünk ki belőle semmit. Akkor, amikor tervezünk, legyen ez a szemünk előtt. Hogy mi most mi itt éljük az életünket, és megpróbáljuk jól élni, ehhez a pénzt jól beosztani, de nem ez az élet. Üres zsebbel fogunk kimenni, akkor is, hogyha sokat költöttem magamra, meg akkor is, hogyha keveset költöttem magamra. Viszont, hogyha a társamra próbáltam sokat költeni, akkor egy áldott házasság lesz mögöttem. Mi az, ami számomra fontos? A házasságom, vagy pedig az önzésem? Mert a legtöbb probléma az anyagiak terén, és itt visszatérek a láz példájára, az egy olyan fajta gyulladás, amit önzésnek hívnak. Akarom. Ez van benne a génjeinkben, ez a bűnös természet, akarom. Most akarom. Isten pedig azt mondja, hogy én egy jobbat tudok számodra, mint az, hogy ha valamit gondolsz, akkor azt egyből megszerezd magadnak. Hogyha ezekkel a gondolatokkal, ezzel a gondolattal, hogy én a házasságomat szeretném jóvá tenni, és ehhez használjuk most a pénzünket, akkor nem fogok a másikkal veszekedni, mert teljesen más lesz az én hozzáállásom a társamhoz. Azt gondoljuk ugyanis, hogy a pénz az boldogít. Pedig én azt hiszem, hogy mindnyájan nagyon jól tudjuk, hogy a pénz az a megélhetéshez kell, nem pedig a boldog élethez. A boldog élethez a jó házasság szükséges. Ez pedig akkor történik, hogyha a másikra tudok figyelni, és úgy osztom be az anyagiakat. Csak egy egész, ide még egy igét a példabeszédek 15-ből hagy idézzek. Salamon ezt úgy fogalmazza, hogy jobb egy tányér főzelék ott, ahol szeretet van, mint a hízlalt ökör, ahol gyűlölet van. Ezt jól ismerjük, sokat hallottuk, és újra kell, hogy emlékezzünk erre. Hogy a boldogság az az Isten által alkotott házasság egységéből fakad, és nem pedig az anyagiakból. Mégis olyan könnyen, még a másik kárára is gondolunk esetleg teszünk is olyan dolgot, hogy én kapjak. Ez az önzés. Nagyon fontos, hogy ezt felismerjük önmagunkban. Még végezetül egy nagyon egyszerű, hogy ezeket a tervezéseket, ezt ugye előre készülni kell, amint mondtam, papír ceruza legyen, és időnként felülvizsgálandó. Most itt a válság kapcsán én azt gondolom, hogy nem egyedül vagyok olyan, akiknek hirtelen megváltozott a jövedelmi viszonya, még hogyha nekem nem is drasztikusan, de akit éppen elbocsátás vagy elbocsátásnak a szele fenyeget, akkor én azt hiszem, hogy különösen is fontos az, hogy Isten előtt a házastársammal együtt végig gondolni azt, hogy akkor hogyan tovább, mit kell tenni. És itt van azért, amiről még mondtam, hogy a pénznek a felhalmozási eszköz szerepe, hogy milyen tartalékokat tartok. Számítok-e arra, hogy lesznek nehézségek, amiket anyagilag valahogy túl kell élni? Az ember Istenben bízik, de mégis a felelősség teljesen gondolkodik. Az Úr Jézus is azt mondja, hogy aki tornyot épít, először végig gondolja, hogy ne legyen utána bajba, hogy elfogyott a pénz a felénél. Isten nem azt mondja, hogy tegyünk balgaságokat, hogyha esetleg olyan dolgokat kell tennünk, ami szokatlan és értelmetlennek tűnik, arra ő külön egyértelmű utasítást fog mondani, és nem pedig az egyszerűen az emberi felelőtlenséget használja, hogy az ember nem gondol a jövőre. Nagyon célszerű azt, különösen ebben az időben végig gondolni azt, hogy sok minden történhet. Egy tartós baleset, tehát egy baleset után egy tartós kórházi állapot, vagy nem is kell baleset, az ember fizetőképtelen, ne legyen fizetésképtelen, hogyha nincsen bevétele egy pár hónapig. Utána meg újra kell gombolni a kabátot természetesen, hogyha esetleg egy végleges keresőképtelenség áll fel, de ez mindenki külön. Tehát erről nem érdemes úgy gondolom most kitérni. Ökölszabályként azt lehet mondani, hogyha egy 3 hónapos bevétel, vagy amennyi 3 hónap alatt a kiadásunk egy olyan tartalék szintén, úgy gondolom, hogy ez egy felelősségteljes hozzáállás. És biztos vagyok benne, hogy nem az lesz, hogy innentől kezdve a tartalékomba bízok, és nem pedig Istenbe. Ha ez fenyegetne bennünket, akkor Isten gondoskodik arról, hogy ezt a tartalékot sem fogjuk tudni megőrizni, de megtanulunk Istenben bízni. Nagyon fontos még az, hogy tehát ez időnként felülvizsgálandó, és az is fontos, hogy a kiadásokat nyomon kövessük. Mert hogyha ezt nem tesszük, akkor hiába terveztünk, a terv az nem ér semmit. Ez olyan, mint amikor elkészül egy háznak az építési terve, csak aztán utána ezt az építők meg se kapják, hanem ők meg építenek egy másikat. Miért ment el a pénz? Ha nincs értelmes visszamérés, nem követjük nyomon azt, hogy mire ment el a pénz, akkor biztos te megint hülyeségekre költötted. Sztereotípia fog elhangzani egyik vagy másik, vagy mindkettő részéről. A te kezedből csúszik ki a pénz, téged nem tanított meg anyád erre. És olyan sok ilyen dolgot lehet hallani. Fontos az, hogy a terv az akkor ér valamit, hogyha nyomon tudjuk követni. De ez, amint mondtam, fegyelmet és rendet igényel, viszont van úgy, hogy az embernek el kell térni a tervtől, ekkor viszont nagyon fontos, hogy a másik beleegyezésével. Akár úgy is, hogy megbeszéltük, hogy most keveset fogunk vásárolni, de ott vagyok egy nagy áruházba, és felhívom akkor a társamat, hogy figyelj, megvehettem-e most ezt. Igaz, hogy azt beszéltük, hogy ebbe a hónapban nem költjük, de ezt most olyan, hogyha jövő hónapra halasztjuk, vagy valamikorra, vagy ez annyira jó akciós ajánlat, célszerű megvenni, lehet eltérni. De ne okozzunk a másiknak nehézséget azzal, hogy már megint megállapodtunk valamibe, és ő nem tartja be. Akkor én miért tartsam be? Újra és újra konfliktus helyzetek elé állítjuk magunkat. Nagyon jó egyébként a tartalékok tartása, hogyha kevés ilyen probléma van, hogy ha azt látjuk, akkor a másik azt tudja mondani, igen, azért vannak tartalékaink, hogy az ilyen jó ajánlatokat meg tudjuk csípni. És akinek meg éppen nincs pénze, az nagyon sok dologtól elesik, tehát magyarul, aki tartalékokkal rendelkezik, az általában sokkal jobb áron tud vásárolni, mert akkor vásárol, amikor olcsó, és nem pedig akkor, amikor éppen van rá pénze.